Az elkövetkezendő egy órában Kis Róbert Rihárd, a műsorvezető, elviszi majd önöket a monakói hercegségbe. A műsor második részében megnézzük az ingatlan piacot, hogy vajon mennyibe kerül a legdrágább ingatlan a monakói hercegségben. Aztán megtudhatjuk azt is, hogy második Albert vajon milyen autóval vitte körbe az ifjú feleségét a nősülést követően. Aztán az autógyűjteményét is meg fogjuk nézni a hercegnek, és arról is mesélek önöknek, hogy vajon mi az, amit még szeretnek a turisták a monakói hercegségben, Monte Carlóban csinálni. Az biztos, hogy sokak szerint álomszerű, ahogy föntről a domtetőről a tengerre lenézünk, és látjuk az öbölben sorakozó jachtokat. Tényleg este, amikor ki van szinte minden világítva, akkor is nagyon-nagyon szép, de úgy általában rendkívül jól néz ki. A Monte Carlo-i rész lényegében a monakói hercegség legismertebb lakó és üdülő övezete, és hát több közigazgatási egysége van a monakói hercegségnek, és ez Monte Carlo a leghíresebb, legismertebb talán. De vannak olyan tengerparti részek, ugye a Larvotto, az a tengerpart, meg Saint-Romain, vagy Saint-Michel, ezeket is a Monte Carlo-i negyedhez szokták sorolni, hogyha már a monakói hercegségről beszélünk. A szerencsejáték európai központja, egy mesebeli épület, ami a kaszinó. Bár hozzáteszem, én voltam benn, és régen be lehetett menni gond nélkül, kaptam a pénzért egy kis zsetont, és akkor a zsetont feltehettem, igazából, hogyha nem tettem fel, akkor nem tudtam mit csinálni vele, tehát maximum emlékbe tudtam megtenni, tehát nem olyan zseton volt, amit rögtön vissza lehet váltani, hanem nem visszaváltató zsetont kaphattam. De hát, hogyha az egyiket felteszem a feketére, másikat a pirosra, akkor azért kicsi az esélye, hogy nulla jöjjön ki és elusszon, tehát akkor már is pénzé tudtam tenni, mert az első behúzás után már a nyereményt azt pénzbe kaptam vissza. Tehát kockázat nélkül fel lehetett keresni a kaszinót és lehetett játszani. Ma már belépőt kérnek, hogyha a turisták megnézik, mert hát vannak olyan időszakok, amikor minden termet megmutatnak, viszont akkor éppen nem játszanak, és akkor lehet néhány dolgot fényképezni is. Érdekes egyébként, hogy a játékelméletben és a számítógépes programokban használt Monte Carlo algoritmus is innen kapta a nevét. Olasz, ugye, és Károly-hegy, ezt jelenti a név, mert hogy amikor alapították, akkor harmadik Károly volt a herceg, a monakói herceg, és az Alpok délnyugati vonulataihoz tartozik a hegy, ennek az oldalára épült, tehát Károlynak a hegye, az uralkodónak a hegye, így tudnám elmondani. És Monte Carlo kaszinó az érdekes, hogy lényegében szinte meg is előzi a Monte Carlo-i negyedet, mert hogy a kaszinót a párizsi opera építésze tervezte, és az épületben nem csak kaszinozni lehetett, hanem operákat is meg lehetett nézni és hallgatni. Az autóversenypálya a Forma 1-es monakói nagydíj színhelye, és a Monte Carlo Rallyt is itt rendezik, itt szervezik meg. Sokan azt mondják, hogy hát miért hozták ide az autóversenyt, mert nem is az autóverseny a lényeg. Az üt erről az eszembe, hogy van egy kedves kör, focizni szoktam velük, ugye több helyen is játszom ezt a játékot, a saját kis szintemen, és vannak a Nagyrét környéken, a Nagyrét SSE tagjai, és van egy másik, akikkel meg szerdán szoktam focizni járni, és hát közülük az egyikük mondta, hogy hát ő bement a Forma 1-nek a VIP részlegébe, de nem abba a sima VIP-be, hanem abba, ahol tényleg egymást érték a homárok, gyönyörű kiszolgálás, előtte-utána fotózkodni lehetett a hírességekkel, meg a hozzátartozókkal, tehát minden pazar volt, egy dolog zavarta, a verseny. Mert hogy a verseny igazából annyiban nem érdekelte, de a körítés, meg minden más az nagyon jó volt. Hát ez jutott eszembe arról, hogy Monte Carlo-ban miért is rendeznek nagy díjat. Hát azért, mert olyan jó a körítés, az üzleti világ, a fantasztikus üzletek, az elképesztő panoráma és kilátás, hát önmagában ez nem egy gyönyörködtető élmény. Az, hogy ott versenyezni, hát korlátozottan lehet, hát az egy dolog. Úgyhogy lesz, higgyék el, monakói hercegségnek nagy díja, melyik az elkövetkezendő időszakban a Forma 1-ben. Érdekes, hogy 1292 óta a Grimaldi ház uralkodik a hercegségben, és 97 óta már láthatjuk, olvashatjuk ezt a dokumentumokban is, de 92-ben már a Grimaldék elfoglalták ezt a helyet, és második Albert a jelenlegi uralkodó. Nagyjából 40 ezeren élnek a monakói hercegség területén. 5 kerülete van Monakónak, a Monakó városa maga, a kikötő, ugye, La Condamine, a Monte Carlo, ez egy lakó és üdülővezet, itt van a kaszinó is, Frontville, ez a tengertől elhódított terület, és van egy Monegetti, szintén ilyen kisebb olyan övezet, ahol nem csak házak vannak. Nagyon kellemes, jó idő van, majdnem mindig, 15 fok az évi középhőmérséklet. Júliusban, augusztusban 26-28 fokok vannak. Az a jó benne, hogy nincsen se túl hideg, se túl meleg. A meleg az azt jelenti, hogy azért nem egy dubai szintű meleg van, és szinte örök tavasz, ezt mondhatnám. Nem véletlen az, hogy nem csak azért jönnek ide a hírességek lakni, mert hogy akkor spórolnak adót, hanem azért, mert sokat süt a nap. És nyáron a tengerben, ha fürdünk, akkor érezni fogjuk, hogy ez olyan 23-24 fokos. Eső az főleg ősszel, meg télen van. És az is érdekes, hogy nagyon-nagyon jó klíma mellett gyönyörű fotókat tudunk majd itt lőni, mert hogy ha légifotón megnézzük a monakói hercegséget, vagy akár ha leparkolunk, ha autóval megyünk, és föntről készítünk felvételeket, egyaránt csodaszépek lesznek. 1297, ekkor történt az, hogy François Grimaldi és katonái ferences szerzetestek álcázva elfoglalták Monakó erődjét, de már korábban is genovai kolónia volt itt, és a 90-es években is már a Grimaldi ház néhány tagja lakott itt, de François Grimaldi emberei voltak azok, akik átvették az uralmat is. Aztán a város francia fennhatóság alatt állt 1789-től 1814-ig, és volt egy kis időszak, amikor Szardínia protektorátusa volt. De aztán elismerték a francia-monakói szerződésben az ország függetlenségét, ugyanakkor a területe jelentős részét elveszítette, cserébe azért, hogy a franciák elismerjék a monakói hercegség, tehát 20-szor ekkora volt. Furcsa az, hogy hát ezeket a régi szép időket ők kevésbé emlegetik, mert hát a mostani idők is viszonylag szépek nekik. Rengeteg turista érkezik ide, kaszinóznak, fotózgatnak, az üdülőhajóknak vannak külön kis mólók, és ide is ki lehet kötni. Alacsony a társasági adó, nincs jövedelemadó, úgyhogy adóparadicsomnak is számít, de a posta is komoly bevételekkel büszkélkedhet. Érdekes az, hogy kevés a monakói őslakos, meg kevés az, aki monakói állampolgár is. 5000-en vannak, nem fizetnek adót, ők semmilyen adót nem fizetnek, sőt, folyamatosan támogatást kapnak, és a kormányzati épületekben olyan alacsonyak a lakbérek, hogy hihetetlen, és hát ezt a monakói állampolgároknak tartják fenn. Az eurót használják, de az államnak joga van saját euróérméket verni, és vámunióban, meg közös pénznemben is van az Európai Unióval. Az A8-as autópályáról, ha letérünk, akkor a tengerparton futó utakon meg tudjuk közelíteni Monakót, monakói hercegséget, hát Monakó városát is, de azt úgy, hogy letesszük az autót valahol, és aztán felmegyünk, mondjuk felsétálunk a hegyre, és ott megnézzük például a hercegi palotát. De úgy egyébként komoly dugók vannak, hogyha autóval közlekedünk, akkor sok jóra ne számítsunk, mert az autópályáról, ha letértünk, és mondjuk éppen szezon van, akkor alig tudunk megmozdulni. Egyszer jöttünk haza a Cannes-i filmfesztiválon, mert a mobiltelefonos fesztivál résznél zsűri tag voltam, és el is mentünk utána Cannes-ba, aztán vissza jövet beugrottunk, és megnéztük a Forma 1-es nagydíjat úgy, hogy a tetőről valamit láttunk, mert érdekes volt az, hogy elkerítették a nagydíjnak a látványát, tehát nem úgy működött ez a dolog, hogy mindenki láthatja csak úgy, aki arra sétál, vagy áldogál, és nem vesz jegyet, hanem nem csak úgy kerítették el, ahol az autók mennek, hanem távolabbról is csináltak olyan óriás paravánokat, hogy ne lehessen látni, hogyha valaki csak úgy járkál. Meg hát nyilván azért a hangszigetelés is valamilyen szerepet kapott, de szerintem inkább azért, hogy ne lehessen csak úgy látni. És hát nem is lehetett látni, viszont amikor felmentünk a domb tetejére, voltak olyan magaslati pontok, ahonnan meg azért lehetett látni. Ha nem is az egész versenyt, de részleteit igen. Na de hát az egészet meg sehonnan nem lehet látni. Rengeteg alagút van, ez köti össze a városi utcákat, és az egyes utcákra telepített, meg az afeletti épületek, azok egyben körforgalmak is, az alagutak azok az épületek bent vannak sokszor, úgyhogy elég furcsa, de érdekes egy picit. Van egy monakói hercegség melletti már Franciaországhoz tartozó település, de az is szinte már összeépült Monakóval, a monakói hercegség kerületeivel, és a monakói hercegség kerületei is már összeépültek egymással. Nincsen repülőtér, Nizzában lehet leszállni, hogyha valaki repülővel érkezik, vagy hát ott szállnak le a repülők, és a repülőtér és Monakó között pedig busszal lehet idejönni, bár hozzáteszem, helikopterrel is jöhetünk, mert helikopter megállóhely viszont van. A kikötő szintén fogadja a vendégeket, a luxusjachtok sokaságát láthatjuk itt. Sokan úgy nézik a Forma 1-et, hogy itt kikötnek, és így a saját jachtjukról nézhetik meg, hogy miként versenyeznek a hírességek. Érdekes az, hogy volt villamos nagyon hosszú ideig, az 1900-as években, de mostanában az autóbusz közlekedés az, ami divat, mert hogy már a 30-as években bezárták a villamos vonalat, mert nem tartották kifizetődőnek, úgyhogy most 5 vonala van a helyi autóbuszjáratnak, az egyik Saint-Romain és a monakói városrész között közlekedik, a másik a botanikus kertig viszi a látogatókat, meg a kórház és a lenti rész, a kikötő melletti rész között is van vonal. Érdekes az, hogy a monakói őslakosok azok a lakosságnak csak a 21%-át teszik ki, tehát 1/5 az itt lakóknak tőzsgyökeres monakói. Sokan vannak franciák, olaszok, britek, belgák, németek, svájciak, de még amerikaiak is. A monakóiak többségükben katolikusok, 5 katolikus templom van és egy nagy katedrális is Monakóban, sőt Monakónak van saját érseke is. A látványosságok közé tartozik a stadion, és ezt láttam felülről, tényleg pazar, meg hát azért a Monakó meccseit szerintem sokan látják, vagy látták már a tévében is, a Magyarországon élők közül is. A hercegi palota szintén a látványosságok közé tartozik, és itt festményeket lehet látni, berendezési tárgyakat, ékszereket, de elsősorban azt mutatják meg nekünk, hogy milyen szép festmény készült arról, amikor az ős család egyik tagja, François Grimaldi, az a zsoldosok, meg katonák, meg a társai élén szerzetesi ruhában ide belopózott, és elfoglalta az erődöt, mert hát minden ott kezdődött, és a mai napig az ő leszármazottai azok, akik uralkodnak. És tényleg azért rengeteg idő eltelt már, hát 1297 óta azért eltelt némi idő. Az Óceániai Múzeum szintén fontos látnivaló, és ezt is az egyik herceg gyűjteménye alapozta meg. A szeplőtelen szűzanya székesegyház még az, ami megér néhány fotót, de van viaszfigura múzeum is. Monakó Történeti Múzeuma pedig elmeséli mindazt, amit már én is elmeséltem önöknek, csak jóval részletesebben, a különböző egyezményeknek, a szövegeinek a másolata is olvasható itt, meg rengeteg fotó, felvétel a hercegek életéről, Monakó történetéről. Egy tengerészeti hajózási múzeum is várja a látogatókat, de szerintem mindközül a legeslegérdekesebb az a Monakói Herceg Autómúzeuma, úgyhogy a mai szombati műsor második felében majd részletesen mesélek önöknek, hogy milyen autókat is lehet megcsodálni a monakói herceg gyűjteményéből, mert imádja gyűjteni az autókat, és szerencsére még mostanában is az új herceg is nagyon komoly gyűjtő, de nem csak az elődei, úgyhogy még biztosak lehetünk benne, hogy lesznek gyönyörű darabok itt a monakói hercegi automúzeumban. Ami nekem még nagyon tetszett, az a botanikus kert. A botanikus kert lényege, hogy föntről lefelé kell sétálni, és a legalján pedig még cseppkőbarlangot is találunk. Tehát felmehetünk busszal, ez a legcélszerűbb, mert az autót úgy is le kell tenni egy mélygarázsba, a hegynek a tetejére, de nem az a hegy, ahol a monakói hercegi vár van, hanem ez a vele szemben lévő másik magaslat, és felmegyünk ennek a magaslatnak a tetejére, és ott kezdődik egy ilyen kis kacskaringós utcácska, az maga a botanikus kert, és a kacskaringós utcácskákban a különböző növényeket láthatjuk, kaktuszféléket, mindenféle mediterrán növényt, rengeteg-rengeteg növényt. Szerencsére látványos szinte minden évszakban ez a botanikus kert, mivel hogy itt nincsenek nagy fagyok, nagy hidegek, semmi nem fagy el, hiába van viszonylag hűvös, az is azt jelenti, hogy nem tudom, 12 fok van, Ennek az az eredménye, hogy a kaktuszfélék meg minden más megmarad, és nagyon látványos ez a botanikus kert. Aztán szépen sétálunk lefelé, elérkezünk nagyjából a földszintig, de utána még mélyebbre is mehetünk, mert van egy barlang is, amit szintén meg lehet nézni, az pont a botanikus kert alatt. Úgyhogy ez egy nagyjából egynapos túra. Ha valaki itt megszáll a monakói hercegség területén, vannak egyébként szállodák, olcsóbbak és drágábbak és luxushotelek is, de vannak relatíve elérhető áruak is, akkor nyugodtan egy napot arra áldozhat, hogy a botanikus kertet felülről lefelé megnézi, mondjuk, hogyha délelőtt elkezdi, akkor kora délután fog végezni a Cseppkőbarlangba, és utána elmehet az autómúzeumot megnézni, mert az is egy nagyjából fél nap, aztán másnap meg megcsodálhatja a hajózási múzeumot, meg a monakói hercegi kastélyt, és esetleg a Viasz Figura Múzeumot, este elmehet a híres Párizs kávézóba, aztán a harmadik nap meg még mindig van ideje arra, hogy felfedezze például a Bélyeg Múzeumot, a Nemzeti Múzeumot, vagy a Tengerészeti Múzeumot, és esetleg, hogyha olyan időszakban érkezik, akkor még egy jó kis meccsre is elmehet. Úgyhogy lehet itt 4-5 napot gond nélkül eltölteni, úgyhogy élvezzük az egészet. És hát a kaszinótér pedig olyan, hogy akkor is látványos, hogyha magába a kaszinóba nem megyünk be, mert hogy a kaszinó előtt vannak a luxusautók, egy része egyébként a kaszinó tulajdona, csak azért veszik, hogy a turistákat egy kicsit ámítsák, meg elbűvöljék, és jobbra pedig találjuk a Párizs Hotelt, másik oldalon a Párizs kávézót, bármelyikbe beülünk, tényleg szuper élmény, mert legendás helyekről van szó. 3 éves kortól már óvodába járnak Monakóban a gyerekek, és érdekes, hogy kötelező az angol nyelv tanulása 3 éves kortól, és 16 éves korig pedig 6 éves kortól iskolába kell járni, de vannak állami iskolák is, meg magániskolák egyaránt. Természetesen, hogy hát a francia az alap, hogy beszélnek franciául, de néhányan tanulnak még németül is. A monakói konyha nem teljesen olyan, mint a dél-francia konyha, mert az észak-olasz meg a dél-francia hatások is befolyásolták, úgyhogy vannak specialitások, és a luxus éttermekben azért vannak újdonsült fogások is. Az autentikus monakói konyhát sokan keresik, és emiatt felelevenítettek néhány régi monakói fogást. Ilyen például a szardellás tészta, vagy a sózott tőkehal. De van monakói halászlé is. Ennek semmilyen köze nincsen a mi halászlevünkhöz, mert hogy a monakói halászlé az olyan, hogy tengergyümölcsei úszkálnak, kagylók, meg mindenféle kisebb rákok, tintahal a lében, tehát még csak nem is ilyen vöröses, mint a miénk. Emiatt persze, aki szereti nálunk a szegedi halászlevet, hát az rá fog csodálkozni a monakói halászlére, de a tengergyümölcsei kedvelői azok valószínűleg azt mondják, hogy ez finom. Hát én azért még egyszer nem kérnék. Én már ettem ilyet, egyszer elég volt. Van egy tojással, tökkel, cukkinivel, rizssel töltött finomság, amit szintén nagyon szeretnek még itt Monakóban, és az édes lapos kenyér az, amit mindenhez gyakran fogyasztanak, karácsonykor pedig karácsonyi cipót készítenek. A kagylóleves, a monakói kagylóleves még érdekes, és ha az édességekre is rátérünk, akkor pedig a Florentin nevű csokoládés sütemény az, amit sokan fogyasztanak. A fociról már meséltem, de hát még annál is híresebb talán a Forma 1 monakói nagydíj. 1929 óta rendezik meg, és 1950 óta évente van itt Forma 1-es verseny a városi pályán. Hát ez már legenda, a Forma 1 történetéhez tartozik. Én is szeretem egyébként, mert egyszer csak a fele pontokat adták oda, és így lehetett harmadszor is világbajnok Niki Lauda, és én még nagyon drukkoltam Niki Laudának, úgyhogy én megszerettem a monakói pályát, úgyhogy életemben nem jártam akkor még ott. Hát azóta már megfordultam, úgyhogy hosszabb időt is voltam itt, rengetegszer voltam itt átutazóban, úgyhogy ide benéztem, amikor tehettem, és valóban elbűvölő település, és hát mindaddig elbűvöl minket, amíg nem kell valamit a bankkártyával kifizetni. Van egy híres pókerbajnokság, és azt is Monte Carlo-ban, az egyik Monte Carlo-i hotelben, a Monte Carlo Bay Hotelben rendezik meg a Monte Carlo-i nagy pókerbajnokságot, és a férfi tenisztorona sorozat egyik tagja a Monte Carlo Master is, úgyhogy ez is lényeges. De 1998 és 2012 között Monakóban játszották az UEFA Superkupa döntőjét is minden évben augusztus utolsó péntekén. Azóta egyébként minden évben változik a helyszín. Az ünnepek nagyjából ugyanazok, mint nálunk, és egy-kettő van, ami még pluszban ünnep, például január 27-én Szent Devota vértanú napja. Vannak fesztiválok, ezek közül a Monte Carlo-i televíziós fesztivál az, ami híres, és a Monte Carlo-i nemzetközi cirkusz fesztivál az valóban eléggé ismert, mert hogy 1974-ben az akkori herceg hozta létre, és a világ legnagyobb és legrangosabb cirkusz fesztiválja lett a Monte Carlo-i nemzetközi cirkusz fesztivál. Nagyon komoly ünnep, az előadásokra hamar el kell minden jegy, és valóban mesebeli produkciókat lehet látni. A fesztivál ötlete is a hercegtől származik, mert hogy a cirkusz szerelmese volt. Egyébként leginkább az idomított tigriseket, meg az idomított oroszlánokat szerette. És az volt a célja, hogy támogassa a cirkuszművészeket, és hogy az artisták nagy közönség előtt is bemutatkozhassanak. Egyébként személyesen ő írta meg az első fesztivál programját, és ő hívta meg a résztvevőket Monakóba. Aztán komoly rangot hívott ki magának a Monte Carlo-i cirkuszfesztivál, és a világvezető cirkuszi eseményévé vált. Hogyha kocsival ide jövünk, akkor azért ez nem egy lehetetlen vállalkozás, mert hogy jó magam már, mint egy tucatszor megtettem már ezt az utat. Volt olyan alkalom, amikor egy teljes hetet eltöltöttem a Monakói Hercegségben, de jó pár alkalommal még tovább is mentem egy kicsit, és tanulmányutakon, vagy éppenséggel más dolgon, forgatáson voltam, és megnéztük egy picit azt a csodát, amit úgy hívnak, hogy Monakói Hercegség, vagy éppenséggel Monte Carlo, sokan csak Monte Carlo-ként ismerik a nagydíjról, meg még inkább a kaszinóról. Az biztos, hogy akinek Monakóban ingatlanja van, az gazdag ember, mert hogy az árak az egekben. Egy mini államról beszélünk, a Monakói Hercegség a második legkisebb a Vatikán után, és hát nincs is nagyon hova terjeszkedni, mert szinte minden beépült már. Nem volt ez egyébként mindig így. A Monakói Hercegség sokkal-sokkal nagyobb volt eleinte. De kik is voltak a gazdái? Lényegében a mostani Monakói Herceg ugyanannak a családnak a leszármazottja, akiknek a tagjai egykor elfoglalták a hegységet, itt a kis sziklát, meg a szikla körüli területet, volt egy erőd itt, és az 1200-as évek végén, 1297-ben Genovából jött a Grimaldi háznak jó néhány tagja a zsoldosaikkal együtt, hogy meghódítsa ezt a vidéket, és szerzetesnek álcázták magukat, emiatt gond nélkül be tudtak jönni ide a várba, és nagyjából 2,5 óra alatt megalapozták a Monakói Hercegséget, mert hogy vagy elkapták, vagy megadásra kényszerítették, vagy megölték az itteni helyőrséget, úgyhogy az 1200-as évek végén már a genovai nemesi származású család tulajdona lett itt az erődés környéke. És aztán egyre jobb hadviselési technikával, egyre több zsoldost alkalmazva folyamatosan bővítették a területeket, úgyhogy mintegy 5%-a van csak meg most jelenleg annak a területnek, ami egykor a Monakói Hercegség volt. Ez azt jelenti, hogy hát majdnem 20-szor ekkora volt Monakó, és abban az időszakban, amikor ilyen nagy volt, akkor bizony a fegyveres ereje is megfelelő volt az elrettentésre. De hát nem lehetett arról beszélni, hogy ez az erő arra elég, hogy olyan hatalmasságoknak, mint mondjuk a francia király ellenálljon, nem is tudott sokáig, úgyhogy a franciák egy időben el is foglalták. Aztán az lett végül a megegyezés, hogy meghagyták a franciák a Monakói Hercegséget és a Monakói Herceget a trónján, és mint államalakulat magát a Monakói Hercegséget, viszont kötöttek egy szerződést arról, hogy abban az esetben, hogyha a Grimaldi ház kihal, és nem lesz trónörökös, akkor Franciaországra száll a terület. És azért biztos alapon a 95%-át elvették annak a területnek, ami egykor a Monakói Hercegség volt. De megmaradt a régi erőd, a szikla környéki területek, tehát azok a részei a hercegségnek, amelyek a legelső időszakban az 1200-as évek végén a Monakói Hercegséget jelentették. mindenkit megnyugtathatok, mert hogy a 2000-es évek első időszakában kötöttek a franciák egy új szerződést a monakói hercegséggel, és most már akkor is megmarad az önálló állami léte Monakónak, hogyha esetleg nem születne trónörökös, és kihalna az uralkodó család. Úgyhogy most már megnyugodhatnak a monakói állampolgárok is, hogy megmarad az állampolgárság is. Amikor a franciák elfoglalták, mert nagyjából egy 550-600 évig tudott fennmaradni függetlenként Monakó, többé-kevésbé függetlenként, sőt, hát viszonylag nagyobb területeket is meghódítottak. Amikor a franciák elfoglalták, akkor úgy alkották meg végül is az új határokat, amikor később azért megengedték, hogy megmaradjon önálló entitástak, hogy lényegében körbeveszi Franciaország. Tehát én nagyon hosszú ideig, mikor még nem voltam itt, azt hittem, hogy az olasz-francia határon van a monakói hercegség, de nem. Olaszországból először átmegyünk Franciaországba, és aztán utána rögtön következik a monakói hercegség, tehát nem engedték a franciák azt, hogy külön határ legyen Olaszország és Monakó között. Viszont azt most már engedték, hogy megmaradjon az önálló állam akkor is, hogyha esetleg nem lesz ott trónörökös. Meglehetősen hosszú ideig abszolutisztikus módon uralták Monakót a monakói hercegek, és csak az 1900-as évek elején lettek jogosítványai a választott tisztségviselőknek. A nők pedig egészen a 60-as évekig a múlt században nem is szavazhattak. Aztán jöttek a reformok, de ami megmaradt, az a viszonylagos gazdagság. Monakó gazdaságának titka az adórendszer, mert hogy azok, akik komoly személyi jövedelemadót kellett, hogy fizessenek azokban az országokban, ahol sok pénzt kerestek, azok ide költöztek, és hogyha az év több mint felét valaki Monakóban tölti, bizonyíthatóan és igazolhatóan, akkor jogosult arra, hogy itt adózzon. Ha itt adózik, akkor pedig óriási mennyiségű pénzt megtakaríthat. Viszont Monakóban rendkívül drága minden. Mivel, hogy minden nagyon drága, ezért hát nem éri meg egy kis spórolás miatt ide költözni, mert hogyha megspórolok 50 millió forintnyi összeget, de cserébe 200 milliót költök pluszban, mert annyival drágább minden, az nem tűnik jó üzletnek. Tehát azoknak érdemes ide költözniük, akik annyira gazdagok, hogy mondjuk 5-6 milliárdnyi adót spórolnak meg, és akkor mennyire megérte, mert csak 1 milliárdot költöttem el pluszban, tehát usásan megérte ide költözni. Vagyis a sztároknak, milliárdosoknak éri meg a monakói lakhatás, de mostanában már elég könnyű ellenőrizni azt, hogy ki mennyi időt hol tölt, úgyhogy erre azért kényesek nem csak a monakói hercegség hatóságai, hanem sok más ország adóhatósága is. Úgyhogy Monakó is megosztotta az adatállományának jelentős részét az ingatlanoktól egészen a jövedelemen át már az Európai Unió különböző hatóságaival, úgyhogy már Monakó sem a régi, mondta az egyik nyilatkozó, amikor olvasgattam utána a történeteknek. Hát persze a francia, vagy éppenséggel a német milliómosok mit gondolnak erről, vagy milliárdosok mit gondolnak erről, az más kérdés. Mi, magyar turisták azt gondoljuk, hogy az árak az egekben vannak. Nem véletlen az, hogy sokszor úgy jövünk ide, hogy megnézzük a kaszinó épületét a Monte Carlo-i városrészben, Monte Carlo-ban, vagy a gyönyörű öblöcskét, úgy, hogy fent, amikor jövünk le az autópályáról, így kocsival, amikor közeledünk Monte Carlo, Monaco felé, akkor vannak olyan pontok, ahol le is tudjuk tenni egy pillanatra az autót, egy kis parkolórész, és gyönyörű fotókat készítettünk úgy, hogy alattunk a hercegség. Vagy felmehetünk a kis sziklára, a kis tengerparti sziklára, aminek a tetején a hercegi palota is áll, ami egyébként múzeum és látogatható. Ebben is különbözik például Liechtensteintől, mert Liechtensteinben nem látogatható a hercegnek a palotája, a vára, mert a mai napig ott lakik a család. Úgyhogy ezt megnézhetjük, vagy sétálgathatunk a tengerparti részen, és a luxus üzletek sokaságában gyönyörködhetünk. Van nagyon szép kis sétáló rész jobb és bal oldalon a kaszinó mellett is, és hát a központi épület, a leghíresebb épület talán a kaszinó, mellette pedig ott van a híres Párizs Hotel, ami a világ legjobb szállodáinak egyike. De Azért is van az, hogy csak egy napra jönnek sokszor a magyar vendégek, mert hogy itt tényleg jóval drágább a szállás, mint akár Franciaország más területén, holott Franciaországban már eleve drágább, ahhoz képest, hogy mennyibe kerül mondjuk Spanyolországban. De elérhető azért néhány szálláshely, tehát emberi áron is meg lehet szállni, mert van bőven szálláshely, legalábbis ahhoz képest, hogy mekkora a terület, ingatlan tulajdonosok is vannak, és aki itt ingatlan tulajdonos, az biztos, hogy gazdag ember. Amikor az egyik legdrágább lakást eladásra kínálták a monakói herszegségben, akkor rátszámoltam, hogy akkor mennyi volt forintban, meg hogy most mennyi lenne. Hát most durván olyan 140 milliárd forint annyiért árulták, és aztán kelt el. Tehát 140 milliárd forintért egy lakás, tehát lakásról beszélünk, nem egy palotáról, vagy bármi másról. Ez azt jelenti, hogy ezt a lakást nagyjából akkor tudja megvenni, mondjuk például valaki itt Magyarországon, hogyha az ötös lottó eddigi legnagyobb nyereményét mondjuk elviszi 20-szor egymás után. Tehát egy azért az kevés, és akkor még nem számoltam a járulékos költségeket. Úgyhogy kihívás megvásárolni egy ilyet. Minden esetre ez a szuper lakás egyébként Monaco egyetlen komolyabb felhőkarcolójának a tetején található. Kékes színű az egész épület, és egyáltalán nem illik a helyi vöröstetős drapházak világába. Nem véletlen, hogy nehezen engedték megépíteni. Mert hogy Monaco, és hát még Dubai szemmel is talán a világ legdrágább apartmanháza fent van a hegyen, nem a kaszinó közelében találjuk, és nem is a nagy cikla mellett, hanem jó magasan a herszegség határán. Összesen ebben a toronyban úgy hívják, hogy Odeon torony, 70 lakás van. Az Odeon torony 170 méter magas, és egyesek szerint kék tollhoz hasonlít. Annak idején úgy gondolta a herceg, a mostani hercegnek az apukája, hogy nem illik a látképbe, és javasolta a tervezőtnek, hogy fele ekkora legyen a torony. Aztán a mostani herceg azt mondta, hogy hát ő azért kevésbé óvatos, úgyhogy engedélyezte a mini állam elképesztő felhőkarcolójának a megépítését. A hatalmas összegért kínált lakás valóban minden téren elképesztő, de mint említettem, lakásról beszélek, mert csak nem is házról, mert hogy hivatalosan 2700 négyzetméteres, de még mindig lakás. Ebben benne vannak a közös használatú területek is arányosan. A tetején van egy csinos kis medence vízi csúszdával. Az ablakból figyelhetjük, amint a luxusjaktok komótosan beállnak a híres kikötőbe. Az Odeon toronyban mindig van ügyeletes sofőr és programszervező, hasonló a hangulat egy szállodához. Az alsó parkoló hatalmas, és ez is nagy érték Monakóban. Ez talán az egyik legdrágább lakás, de egyébként Monakóban minden ingatlan drága. Egy időben írtam cikket arról, hogy a monakói ingatlanok hogyan is keletkeztek, az adásvételek hogy történnek, meg hogy mi mennyibe kerül az egyik ismert lapnak, és hát nagyon sok ingatlan közvetítő ajánlatát láttam. 180 négyzetméteres apartman, mostani áron mondom, olyan 5-6 milliárd forint. 500 millió forintért is lehet már valamit kapni, talán egy ilyen kis mini garzont. A legolcsóbb lakás, amit akkor láttam, az mai áron olyan 450 millió forinthoz közeli összegbe került, és hogyha egy kis szuterén elég nekünk, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk fél milliárd forintból már talán meg is van. De azért mindent egybevetve láttam itt olcsóbb ingatlant is, egy parkolóhelyet kínáltak örök áron, mai áron durván 160 millió forintért. Ez azt jelenti, hogy 160 millióért leparkolhatsz. Csak érdekes volt, hogy párosával lehetett csak megvenni a parkolót, tehát ez mégsem igaz, mert két parkolót kellett venni, és akkor az ingatlan közvetítő tudott szorozni, így már mindenki megéri alapon, tehát tényleg nagyon sokat kellett fizetni a parkolóért is. Brutális árak vannak Monakóban, és érdekes az, hogy sokáig azt gondoltam, amikor a felmérést készítettem, hogy rossz helyen járok, és biztos vannak olcsó ingatlanosok, akikkel a helyiek üzletelnek, csak nem ismerem eléggé az itteni viszonyokat, de nem. Amikor jött egy gazdag horvát üzletember, hogy mondjuk forintba mondom durván, mostani áron 70-80 millió forintért, akkori áron 50-60 millió forintnyi összegért valamit venne, hát egy kinevették, hát hogy párszor elmehet vacsorázni valami komolyabb helyre. Ezekről a helyekről egyébként csak annyit. A monakói herszegség komolyabb helyeiről, hogy egyszer, jóval korábban még, sok-sok évvel ezelőtt egy fotós barátommal felkerestük a Jimmy's Bart. Akkoriban felkapott hely volt, oda jártak az arab olajsejkek, a menő modellek, a sztárok. Este 11-re érkeztünk. Elsők voltunk, a hatalmas teremben a pincéren kívül sehol egy árva lélek. Nem vagyok benne biztos, hogy van hely, ezt közölte flegmán a felszolgáló, ami elég furán hangzott, tekintve, hogy az ég adta világon senki nem volt a bárban rajtunk kívül. Végül nagy kegyesen rámutatott egy asztalra a hatalmas üres terem végén, és kis idő múlva hozta az étlapot a pincér, mire fotós barátomnak gyöngyözni kezdett a homloka, ide-oda forgatta a menülapot, aztán idegesen elmondta, hogy 20 éve azért dolgozik, hogy megengedhesse magának, hogy bemenjen bármilyen étterembe, és ne legyen gond, hogy mi mennyibe kerül. Hát, még 20 évet valószínűleg le kell húzni ahhoz, hogy ez a biztonság a monakói hercegségben is meglegyen, mert hogy itt a pezsgő például 10 000 euró. Nem csoda, hogy ide nagyon sokan jártak azok közül, a hölgyek közül, akik szerettek volna megfelelő szintű udvarlót, mert hogy itt ugye nehéz vigéckedni a rókafarkú suszkús tartót pörgetve, mondta kedves barátom. Minden esetre rövid beszélgetés után azért mégiscsak maradtunk, és narancslevet rendeltünk, ezzel ki is húztuk éjfélig. Aztán éjfélkor valóban elkezdtek szállingozni a hírességek, és egy órára már fergeteges parti kerekedett, sok volt akkor már a vendég, és nagyon jó a hangulat. Aztán lassan távoztunk, és megkerestük a bérautónkat, amivel sajnos nem állhattunk meg a bár előtt. Ez azért történt, mert hogy az eredeti járművünket Genovában kellett hagyni, ugyanis egy Wankel motoros Mazda sportkocsi volt, egy RX-8-as, akkor viszonylag új autón volt, de hát nem volt elég kiforrott konstrukció, úgyhogy megadta magát a motor, egy motorhibával leállt, és utána kaptam egy vadonatújat, mert garanciális volt, és aztán az is motorhibás lett, az meg csornán, de azzal együtt meg azt is meg lehetett utána később nagy nehezen csináltatni, csak azt már nem én csináltam, mert úgy, ahogy volt, végül eladtam. De akkor még reménykedtünk abban, hogy esetleg a Jimmy's Barba is egy ilyen piros Mazda sportkocsival odaállhatunk, de hát erre nem került sor, mert végül is egy ilyen, ha jól emlékszem, talán Volkswagen-t kaptunk, vagy valami olyan bérautót, hogy még a hátsó spoilere is egy picit le volt szakadva, és néha hozzáért az aszfalthoz, és zörgött, csörgött, morgott, úgyhogy hát nem, hogy a Jimmy's Barhoz nem állhattunk oda, hanem igazából hogy a kukoricás mellé tudtam valahova letenni az autót jó messzire, bár ott nem nagyon volt sok kukoricás. De érdekes egyébként, hogy ha valaki elmegy a Monte Carlo-i kaszinóhoz, akkor azt fogja látni, hogy ott az elején luxus autók állnak a kaszinó bejáratánál, Ferrari-k, Lamborghini-k. Nos, aztán nekem elmondták egy beszélgetés során, hogy a kaszinó maga is vett Ferrari-t, hogy jól mutasson a bejáratnál és vonzza a vendégeket. Van egy ismerősöm, akinek komoly cége van Monte Carlo-ban, és ő annak idején azt jósolta, hogy a brutális ingatlanárak nagyot zuhannak majd 2018 után, ugyanis 18-tól kezdve, vagy azt követő időszaktól kezdve már az itteni bankok nyitó egyenleget közölnek az EU-val, és a tagállamok adóhatóságai hozzáférhetnek az adatokhoz ugyanolyan feltételekkel, mint a tagállamok hatóságai egymás között. Aztán nem lettek olcsóbbak az ingatlanok. Bár tegyük hozzá, a hercegség azért annyiban is más, mint Liechtenstein, hogy nem igazán a fekete pénzek elrejtése volt a cél, hanem az volt a vonzereje, hogy alig van adó. És akinek hatalmas legális jövedelme van, mert ismert sportoló, művész, üzletember, az ide költözik, és óriási összegeket megtakaríthat csak a személyi jövedelemadón. Ehhez mindössze az év több mint felét kell itt töltenie, vagy ezt igazolnia. Úgyhogy amikor sokan elkezdtek élni ezzel a lehetőséggel, akkor a hercegségben az árak az egekbe szöktek, mert hogy azért megérte ez a történet, ráadásul mindent lehet kapni. Az utcákon gyakran látni Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini modelleket, hát persze a legújabbakat. Érdekes, hogy a herceg is nagy szerelmese az autóknak, a gyűjteménye a legérdekesebb kiállítás szerintem Monakóban, meg a botanikus kert az még érdekes. Mondjuk ez a kettő talán akkor a legérdekesebb. Van egy nagyon szép 1956-os 300-as SL Mercedes-e, epervörös színű 6-hengeres és 240 km/h a végsebessége, kétüléses, az ajtók pedig felfelé nyílnak. A bőröndöt az ülések mögött lehet elhelyezni. A hercegnek van egy Rolls-Royce Phantom autója, és 1927-ből, de a gyűjtemény része egy 1911-es kéthengeres szuperautó, sárga színű, és hát van egy igazi meseautója is, úgy hívják, hogy Rosengart, 1937-ből, gyönyörű. Van egy olyan Fiat 600-asa a hercegnek, 1957-es, hogy egy kerti szék benne a szék. Nagyon kis trendi, nagyon egyedi. De Albert hercegnek van olyan BMW-je is, amiben elől kell beszállni. Már úgy értem, úgy elől, nem az első ajtónál, hanem hogy a motorház tető, ahol a hagyományos kocsin van, ott van a bejárat. És ez a BMW Isetta. Egy hengeres, háromkerekű csoda, és a motorház helyénél kell beszállni, ott van az ajtó. De Albert hercegnek van egy Jaguarja is, 1969-ből 4-2-es, sötét zöld. És talán emlékeznek a kedves olvasók közül sokan, hogy a 70-es években ilyet kért kisautó változatban szinte minden gyerek, én is egyébként, bár én nem sötét zöldet kaptam, hanem ezüst színűt. A herceg büszkesége még az 1967-es Lamborghini Miura, 12 hengeres és 280 km/h a végsebessége. De van egy 1963-as Cabrio Ferrari-ja is, amely 250-nel tud repeszteni és 12 hengeres. Elektromos autó is található persze Albert herceg gyűjteményében, és kiállították második Albert esküvői kocsiját is. A Lexus volt az, amelyik vállalta azt, hogy készít egy csak hátul kabrió luxus limuzint, hogy mindenki láthassa a hercegi párt, ők pedig tudjanak a népnek integetni. De az esőre is fel kellett készülni, úgyhogy átlátszó hátsó borításra is szükség volt. Jól nyitható hátsó ülések kellettek, és elő pedig zászlótartó. Az izgalmas limuzint aztán az Albert hercegi tárlaton csodálhatjuk meg. Második Albert egyébként 1900-as évek végén, második felében született, 2011. július 2-án vette el a mostani nejét, a Grimaldi család ősei pedig, mint említettem, az 1200-as évek végén jöttek át Genovából. 1407, ekkor volt egy nagy győzelmük a területért folytatott folyamatos harcokban, a mai napig erre büszkék, 1612-ben pedig felvették a hercegi címet. Monaco egyszerre az egész hercegségnek a neve, és egy város részé is a nagy szikla tetején. Tehát a monakói hercegség, és ott van Monaco, a nagy szikla tetején pedig a monakói városrész, és a nagy szikla tetején pedig a hercegnek a nagyon szép palotája, és azt meg is lehet nézni, benne van festmény arról, amikor az 1200-as évek végén szerzetesnek öltözve a Grimaldi család ősei átjöttek Genovából a harcosaikkal, zsoldosaikkal, és elfoglalták a helyet, tehát így a monakói hercegség történelmét is festményekből meg tárlaton megismerhetjük, úgyhogy az is érdekes, meg van egy tündéri kis belső város maga szikla tetején. Ez tehát Monaco. De a monakói hercegség része Monte Carlo is, ahol van például a kaszinó, meg a szállodák, meg egy nagyon szép kis park az elején, a bejárata előtt, meg parkoló is persze, és hát van még több más városrész is, de a kerületek között lényegében nincsen határ, mert hogy kevés a hely, úgyhogy itt a monakói hercegségben már szinte minden egybeépült, de mi turisták ennek csak örülünk, mert jó kis sétával mindent fel tudunk fedezni. Vannak azért bőven szint különbségek, tehát van ahova érdemes autóbuszra szállni, és általában mélygarázsokban tárolhatjuk a járművet, nem is nagyon lehet másutt megállni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Ezúttal autós túrára indultunk a monakói hercegségbe. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!